hallgatóink, 8 óra 13 perc van. Önök a Mária Rádió szombat reggeli napindítójának folytatását hallják. A következő percekben Fabinyi Tamás, az Evangélikus Egyház elnök püspökével folytatott beszélgetésünket hallják. Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió szombat reggeli napindítójában Fabinyi Tamás lelkész urat, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspökét. A keresztények egységét 2021. január 17-e és 24-e között tartandó ökumenikus ima héten.
Üdvözlöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Köszönjük szépen, hogy elfogadta felkérésünket. A jelentős hagyománya rendelkező imahely gyökerei több mint 2,5 évszázadra nyúlnak vissza, és a 20. században egyre kiterjedtebbeké váltak ezek az ima alkalmak. És ezt még alátámasztotta a II. Vatikáni zsinat is, és szorgalmazta az imahét rendszeres megtartását. Vajon milyen üzenetet hordoz püspök úr számára, illetve a történelmi egyházak számára az imahét mottója, a János evangéliumából vett idézet, hogy maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek.
Igen, önmagában az imahét nagyon sokat jelent, és azt gondolom, hogy ez a régi hagyomány, ez nagyon sokat gazdagítja az egyházakat. Ugyanakkor vagyok olyan öreg, hogy azért emlékszem még azokra az évekre, amikor sajnos nem tartottunk még közösen imaheteket, amikor én a 80-as években Siófokon és környékén voltam segédlelkész, akkor külön imahét alkalmuk voltak a katolikus testvéreknek, és külön alkalmak voltak a protestánsoknak, és tudtommal valamikor a 80-as évek vége felé, Paskai Viboros úr szolgálata idején találkozott ez a két szál egymással. Furcsa, hogy úgy imádkoztunk a keresztény egységért, hogy nem tudtunk bemenni egymás templomába vagy imatermébe. Hála Istennek a 80-as évek óta ez már gyakorlat, úgyhogy én is mindig igen várom a január 3. hetét. Idén ugye a pandémia miatt egy kicsit korlátozottabb mértékben, de hála Istennek megint együtt tudtunk lenni. A motto az a János evangéliumának a búcsúbeszédeiből, vagy Jézusnak az utolsó vacsorán mondott szavaiból való, hogy maradjatok én bennem. Ez számomra egyrészt egy picit emlékeztet arra, amit nagyon sokszor hallunk az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy maradj otthon, minthogyha egy ilyen felszólítás lenne. Tudjuk, hogy a járvány idején ugye az egészségünk védelme, meg a másik ember egészségének védelme okán kellett otthon lenni. Most úgy kell otthon maradnunk, hogy Jézusban legyünk otthon. Tehát Jézus azt kéri, hogy a mi lelki otthonunk az a vele való közösségben legyen. És erre biztat minket, hogy ő vele tartsunk közösséget. Az imahétnek pedig szerintem egy nagyon fontos üzenete, hogyha Jézushoz közelebb kerülünk, akkor egymáshoz is közelebb kell kerülni. Egy nagyon szép jelképes cselekedetet javasoltak a nővérek, akik előkészítették ennek az imahétnek a liturgiáját. Több olyan istentiszteleten is részt vettem most a héten, hogy egy nagy gyertyát, ami Jézus világosságát, a világ világosságát jelképezte, tettünk ki középre, és az körülálltuk kisebb gyertyákkal a különböző felekezetek püspökei, vagy lelkészei, vagy szolgálói, és aztán egyszer csak közelebb léptünk a gyertyához, mindez szűkítettük a kört, és átéltük azt a nagyon egyszerű fizikai jelenséget, hogy akkor egymáshoz is közelebb kerülünk. Szinte tálcán kínálja magát ez a kép, hogy ha közelebb lépünk Jézushoz, és ő benne maradunk, ahogyan kéri, akkor egymáshoz is közelebb leszünk, és az egységet jobban meg tudjuk élni. Számomra ebben a gyertyagyújtásban és ebben a jelképes közeledésben ragadható meg az idei imahét egyik fontos üzenete.
Nagyon szép ez a szimbólum, ez a gyertya szimbólum. Ön is említette, hogy a járvány miatt nem a megszokott módon imádkozzunk a keresztények egységéért, hogy ezek a közös alkalmak leszűkülnek, elmaradnak, illetve a lelkészek közösen imádkoztak és imádkoznak a keresztények egységéért. Bennünket, sokunkat az otthonainkba kényszerített a járvány, viszont ráébresztett bennünket arra, hogy saját közegükben, hogy kapcsolódjunk az Úrhoz, illetve egymáshoz az imádságban. Hogy adják át a közösségek az imahét gondolatát egymásnak?
Igen, hát a pandémia miatt valóban különböző kényszermegoldásokra szorítkoztunk, de aztán sokszor megtapasztalhattuk, hogy ez nem is olyan rossz gyakorlat, akár a lelkészeknek az egymással való ima közössége, ami máskor is persze megtörténhet, tudok sok olyan közösségről, településről, faluról, városról, ahol rendszeresen, akár heti rendszerességgel összejönnek a különböző felekezetek lelkészei, és együtt imádkoznak, beszélgetnek, terveznek közösen, de az ima héten ez egy minősített összejövetel. Aztán nálunk a bécsi kaputéri, budavári környezetben mi azt a megoldást választottuk, hogy nem a hét minden estéjén, mint a korábbi években, évtizedekben, hanem csak három este tartottunk alkalmakat, és mindig a budavári templomban, a budavári evangélikus templomban, mert onnan lehetett közvetíteni. Ott jó a felszereltségünk, és képben, hangban az Isten tiszteletet élőben is közvetítettük, meg utána is meg lehetett nézni, és természetesen minden alkalommal más felekezet volt a házigazda, egyszer katolikus, egyszer református, egyszer evangélikus, de ismétlem ugyanabból a templomból. És ahogyan említette, valóban biztatjuk a helyi közösségeket, vagy akár a családokat, hogy ők maradjanak meg egymással közösségben, és akár az internet adta lehetőséggel élve, akár kisebb közösségekben, 10 fő alatt egy családi közösségben, vagy szomszédok jöjjenek össze. Egy vegyes házasságban élő jó ismerősömmel beszélgettem, ugye egyik fél ott katolikus, másik fél evangélikus, és ők kicsit tréfásan mondták, hogy nálunk minden hét ökumenikus hét, hiszen ők ökumenikusan élnek egymással. Én annyit tettem hozzá, hogy remélem nem csak ökumenikus hét, hanem ökumenikus ima hét, mondvá, hogy együtt tudnak imádkozni családban, férj és feleség, vagy akár a szülők és a gyermekek. Tehát ha ez az ima hét olyan hatással van az egyes családokra, a kisebb közösségekre, hogy természetessé válik a közös imádság, az egymással együtt és az egymásért elmondott imádság, akkor már is igen sokat gazdagodtunk. Tehát igazából nem csak a püspököknek, az egyház vezetőknek az alkalma kell, hogy legyen az ima hét. Nagyon szép a megnyitó, hol a Deák téri evangélikus templomban, hol a Kávin téri református templomban, hol a bazilikában, most idén ott volt, de ott mégiscsak az egyház vezetők vagyunk együtt, püspökök, egyházelnökök. Ezt jó lenne kiterjeszteni szélesebb körre, hogy ne higgye senki, hogy a közös imádság, ez egymás hordozó, egymás Isten elé vívő imádság, az csak a püspököknek a lehetősége vagy kiváltsága lenne. Mindenki élhet az imádság áldott lehetőségével.
Milyen volt az imait megnyitója a budapesti Szent István Bazilikában? Mi az, ami megragadta a püspököket, az ottani résztvevőket?
Jónak tartom, hogy több ige szolgálat is van. Most Bíboros úr tartott, mint legtöbbször ő szokott, egy szentbeszédet, és Steinbach József püspök úr, aki a Magyarországi Egyházok Ökumenikus Tanácsának az elnöke, egy prédikációt, ezek jól kiegészítették egymást. Nagyon jó volt ott is ez a gyertyagyújtás, jelképes megélése a közösségnek. Éneket sajnos csak korlátozottan tudtunk énekelni, hiszen azért ez maszkal amúgy se könnyű, meg mi az evangélikus egyházban inkább azt kérjük a hívektől, hogy nyilvános éneklés ne nagyon legyen, de annál szebb volt a Kodály Kórus Iskola szolgálata. Nekem személyesen is örömöm volt, mert a kisebbik lányom énekel a Kodály Kórus Iskola énekkarosaként. Ilyen szempontból többen is együtt lehettünk a családból, feleségem is ott volt egyébként az ige hallgatók között. Tehát szép volt ez az országos megnyitó, mindenképpen bátorítást jelenthet más közösségeknek. Örülök annak, hogy a közmédia erről tudósított, és ez természetes, hogy így híre ment. De még kiemelném a következő alkalmat, ha szabad, amit Csepregen tartottunk egy egészen különleges formában, ott pedig Veres András, a katolikus püspöki konferencia elnöke, itt leginkább mint győri megyés püspök volt jelen, mert Csepreg ő hozzá tartozik, valamint Szemerei János dunántúli püspök a mi egyházunkból, evangélikusként, és Steinbach József református püspök, mert Csepregen egy 400 évvel ezelőtti tragikus eseményre emlékeztünk, 1621 vízkeresztje után a 30 éves háborúhoz kapcsolódóan sajnos nagyon csúnya vallási villongás nyoma is volt, és itt a császári csapatok katolikusként megrohamozták az akkor evangélikus Csepreg lakosságát, két templomát, és bizony 1200 ártatlan embert, evangélikust ott legyilkoltak. Ez egy olyan szomorú esemény, ami ma már természetesen messze távolban van, és hála Istennek ilyen vallási indulatnak, rossz indulatnak nyoma sincsen, viszont emlékezni kell ezekre a szomorú eseményekre, mint ahogyan ugyanígy megemlékeztünk a kassai vértanúkról néhány évvel ezelőtt, ahol viszont sajnos a protestáns hajduk gyilkoltak meg katolikus kanonokot és papot, és az ugyanolyan gyalázat volt. Én felemelőnek és vigasztalónak azt éreztem, hogy szembesültünk a múltnak ilyen fájdalmas eseményeivel, és éppen Veres András püspök úr emlékezett az imádságában meg az evangélikus vértanúkról, és vértanúknak nevezte őket, akik a hitükért is kellett, hogy a mártírimot vállalják. Ez egy új irány, hogy úgy mondjam, hogy nem csak a saját vértanúinkra emlékezünk, mindegyik egyház a saját áldozataira, hanem bizony el tudjuk síratni a másik egyháznak az áldozatait, a másik egyháznak a mártírjait, és bűnbánattal tudjuk ezt megtenni, és kiengesztelődünk. Bocsánatot kérünk, és bocsánatot adunk egymásnak. Ez megrendítő volt számomra, 400 évvel ezelőtti sebb, de hála Istennek ez begyógyult sebb.
Püspök úr említette a beszélgetés elején, hogy nem is volt olyan könnyű ez az áttörés, akár a családokon, akár az egyes közösségeken belül, hogy most már tényleg elfogadjuk egymás hitét, egymás vallási elkötelezettségét és formalitását. Hogy látja, hogy mennyire közeledtek az álláspontok, nem túl jó ez a szó, egymáshoz?
Igen, valóban az álláspont egy kicsit félrevezető, vagy félreérthető, bár ezt használni szoktuk. Én azt gondolom, hogy nem annyira állásról, hanem térdeplésről kell beszélnünk, és
viszont.
Hogyha együtt tudunk térdepelni, akár csak jelképesen, de szó valóságos értelmében is, mi evangélikusok leszoktunk térdelni az oltár előtt is, és adott esetben térdelve imádkozunk, tehát ez nem különbség köztünk. Hogyha a térdeplésben egyek vagyunk, akkor hiszem, hogy az álláspont is közeledik egymáshoz, és fontos, hogy teológiai tisztázó folyamatok is legyenek, ez természetes, hiszen vannak olyan különbségek, dogmatikai, tanításbeli különbségek, amiket nem söpörhetünk a szőnyeg alá, amelyekről őszintén kell beszélni, és kell keresni a közös nevezőt, és elhamarkodottan nem lehet az ökumenikus